Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hitünk erősítésére és lelkünk épülésére Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom. A próféta könyvének 6. fejezetéből az első 10 verset. A felolvasott igét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja. Ézsaiás próféta könyvéből olvasom az igét, a 6. fejezetnek a kijelölt verseit. Uzziá király halála évében láttam az Urat, amint egy trónon ült, magasztos volt és felséges. Palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek, 2-vel az arcát takarta el, 2-vel a lábát takarta el, 2-vel pedig repült. Ezt harsogták egymásnak felváltva, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök, eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam, jaj, nekem elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. Ekkor odarepült hozzám egy szeráf, kezében varázs volt, amelyet fogóval vett le az oltáról, számhoz érintette, és ezt mondta, íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi, kit küldjek el, ki lesz a követünk? Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küld. Ő így felelt, menj és mondd meg ennek a népnek, hallván halljatok, de ne értsetek. Látván lássatok, de ne ismerjetek. Tedd kövérré a nép szívét, tedd süketté a fülét, és kösd be a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon. Istennek szent lelke tegye szívünkben is áldottá, és gyümölcsözővé a felolvasott igéket. Gyertek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy bennünket is el akarsz vinni az oltárhoz, ahol veled találkozhatunk. Az oltárhoz, ahol Jézus Krisztust áldoztat föl. Az oltárhoz, ahol megismerhetünk téged még jobban, még mélyebben, és ahol megismerhetjük önmagunkat is még jobban, és még mélyebben. Köszönjük neked, hogy a templom, ahová eljövünk, az a veled való találkozás helye. Az oltár, ahová a lélekben megérkezünk, a veled való találkozás helye. Hiszen ahol az emberi lélek találkozik az Istennel, ott mindig valami összedől, és valami megépül. Összedől a bűn által épített kártyavár, és épül a Krisztusra épített új élet. Így kérünk téged most is, engedd meg, hogy lerombolódjon bennünk minden, ami bűn, hamis, igaztalan, és épüljön bennünk minden, ami igaz, tiszta, szent és krisztusi. A te szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve a 174. dicséretet fogjuk énekelni. Atya, Fiú, Szentlélek. Isten igét olvasom János evangéliumából, a harmadik fejezetnek az első 8 versét. A felolvasott igét az ige szakasz hosszúságáról tekintettel helyünket elfoglalva hallgatjuk végig. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak Isten nincs veled. Jézus így válaszolt: bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle: hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethet ismét. Jézus így felelt: bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél fúj, amerre akar, hallod az úgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Kedves testvéreim, előfordult már velünk is, velem is, hogy éjszaka fölébred az ember. Fölébred, és nem tud visszaaludni. Mert gondolatok forognak a fejében. Kérdések jönnek elő. Az életnek vagy a feladatainak, dolgainak nagy kérdései jönnek elő. És ilyenkor az ember előfordul, hogy nem tud visszaaludni. Vagy olyan is van, hogy egyáltalán nem tud elaludni. Én szoktam hallani a családban, hogy nem tudtam jól aludni az éjszaka, mert ezen és ezen gondolkodtam. Ezt meg kell tennünk, ezt meg kell oldanunk. És ilyenkor az embernek a saját életével, a gyermekei életével, a szülei életével és egyéb dolgokkal kapcsolatos gondolatok forognak a fejében. Igen, így vagyunk ezzel, hiszen napközben sok feladat van. Zajlik az élet. Mozgás van körülöttünk. De éjszaka, este elcsendesedik minden, és ilyenkor jobban el tudunk mélyülni. Ilyenkor jobban jönnek a gondolatok, amelyekkel foglalkoznunk kell. Egy ilyen éjjelébe pillanthatunk bele egy öreg embernek, aki szintén valami miatt nem tudott aludni. Izgatta egy kérdés. Lehet, hogy korábban is voltak már ilyen éjszakái, de most ez a kérdés azzal kapcsolatos, hogy ki ez a Jézus. Hiszen ő egy vezető zsinagógai ember volt, és sok tekintélyes ember között ő is az egyik legtekintélyesebb volt, korára fogva is, farizeus is volt, és ismerte az Isten törvényeit, az atyák hagyományait. De most az a kérdés izgatta, hogy ez a Jézus, ez a fiatal rabbi, nem tud valami többet Istenről. Többet, mint a mózesi törvények, mint az atyák hagyományai. Hiszen olyan dolgokat tesz, amit nem tehetne senki, ha csak nincs vele az Isten. És ezek a kérdések foglalkoztatták, és arra gondolt, hogy ha Jézus közelebb tudja őt vinni Istenhez, közelebb, mint a mózesi törvények, közelebb, mint az atyák hagyományai, akkor vele beszélnie kell. De akkor, amikor más nem látja, és akkor, amikor más nem zavarja. És felkereste egy éjjel Jézust. Kedves testvéreim, ha valaki éjszaka nem tud aludni és felkeresi gondolataiban Jézust, az egyik legjobb helyen van. Minden kérdésével oda lehet menni. Nem csak azzal, amivel Nikodémus ment oda, hogy hogy lehet Istent jobban megismerni, hanem azzal is, ami az életünket foglalkoztatja. Ha Jézushoz megyünk gondolatban, imádságban, akár az éjjelünkben is, akkor a legjobb helyen vagyunk. Nem tudom, kinek mit mond ez a rövid cím, könyvcím, Te és én. Ez egy Hollandiában valamikor élt zsidó tanítónak a könyvének a címe, és ő írta ezt a könyvet. Bubbernek hívják, Martin Buber, és ebben a könyvében ecseteli azt, hogy mikor van az ember legközelebb a másikhoz. Mikor jön létre az az intim kapcsolat, ami a legközelebbi kapcsolatnak a jellemzője. És azt mondja, hogy akkor, amikor az ember úgy beszél a másikkal, hogy te és én. Amikor ott áll vele szemben, amikor ez a közvetlen kapcsolat létrejön, akkor van a legközelebb a másikhoz. Hát így vagyunk ezzel mi is, hiszen akkor, amikor valakiről úgy beszélünk, hogy ő, akkor az kívül esik egy körön. Ő vagy ők, az átlép egy belső kört, nincs itt, távol van, nincs benne abban a körben. De amikor valaki belép van közvetlen körünkbe, abból te lesz. És így beszél Buber az Isten kapcsolatról is, és azt mondja, hogy akkor lépünk Istenhez egészen közel, ha már nem úgy beszélünk róla, hogy ő, hanem úgy, hogy te. Amikor már így tudjuk megszólítani. És milyen érdekes, az ember a legnagyobb tiszteletet az Istennek adja meg, és mégis tegezi. Pedig szoktuk mondani, hogy akinek tiszteletet kell adni, a gyermekek is azt tetszikeljék, vagy magázzák, hiszen. De hát a gyermekeinket is már úgy tanítjuk imádkozni, hogy az Istennek azt mondják, hogy te, Uram. Bár vannak nyelvek, ilyen például a holland nyelv is, ahol az Istent magázzák. És úgy beszélnek Istenről, hogy ön, úgy is imádkoznak hozzá. Nekik ez a természetes. Nekünk az a természetes, hogy az Istent tegezzük, és ezzel lépünk be abba a belső kapcsolatba, ami legközelebb enged Istenhez, és Istent is legközelebben érezzük magunkhoz. Talán erre gondolt, ha nem is ilyen szavakkal kifejezve az idős farizeus Nikodémus, amikor azt akarta megtudni, hogy hogyan lehet Istenhez közelebb kerülni. Hiszen veled Isten van, és senki sem tehet ilyen csodákat és ilyen jeleket, ha csak Isten nincs vele. Ilyen egészen közeli kapcsolatban az Istenhez. Amikor már nem kívül van, nem ő, hanem te, Uram. És Jézus válaszol, tulajdonképpen nem is a kérdésére, mert ő csak egy mondatot mond, de Jézus válaszol és azt mondja, Ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Hát ez a születés, ez nehezen érthető egy idős ember életében, de ha felidézzük a születést, akkor tulajdonképpen egy örömteli alkalom, de hogyan is születik meg az ember? Az ember úgy születik meg, hogy eljön a világra, úgy szoktuk mondani, hogy anya szült, mesztelen. Semmit nem hoz. Semmi nincs a kezében. Úgy, ahogy van. Azt is mondhatnánk, hogy Jézus lehet, hogy erre gondol, hogy úgy jöjjön oda Nikodémus, úgy jöjjön oda az ember Isten elé, ahogyan van. Nem könnyű ez Nikodémusnak, sokkal könnyebb a gyermekeknek, hiszen ők még őszinték, nekik még tiszta vagy tisztább a kezük, a fejük, de idős embernek már annyi élettapasztalata van, annyi szomorúság, annyi zsákutca, annyi csalódás az életében, és annyi ismeret Istenről, önmagáról, tudományról, hogy így oda menni valaki elé, mintha nem lenne a kezében semmi, mintha mesztelen lenne, igazán nehéz. Nem is érti ezt Nikodémus, hogyan születhet az ember, ha már vén. Persze ezt nem is lehet megérteni. Ebből csak az a lényeg, hogy úgy álljunk oda Isten elé, ahogyan vagyunk. Nem kell magunkkal vinni semmit, sem szépíteni, sem kifesteni, sem elfésülni, megfésülni, úgy, ahogyan vagyunk, hiszen így állunk Isten előtt. Talán ez lehetne a lényege annak, amikor azt mondja Nikodémusnak Jézus, az embernek újonnan kell születnie. És amikor a nikodémusi gondolat, a bölcs, farizeusi, idős ember gondolata ezt nem érti, akkor azt mondja Jézus, hogy az Isten lelke olyan, mint a szél, fúj, nem tudjuk honnan jön és hová megy. És így van az Isten lelke is, és így van mindenki, aki az Isten lelkétől újjá születik. Azaz, mi ezt nem befolyásolhatjuk. A szelet sem befolyásolhatjuk, csak oda állhatunk. Oda állhatunk abba az irányba, ahol fújni szokott. És várhatunk türelemmel. És Isten elkezd munkálkodni. És hol szokott fújni a szél? Persze nem tudjuk 100%-ra biztosítani, de általában ott, ahol az Isten népe találkozik. Ahol az Isten igéjét hirdetik. Ahol az Isten népe zsoltárt énekel, imádkozik. Vagy ott, ahol a Bibliát kinyitjuk, és otthon olvassuk. Szokott itt fújni. De van olyan is, hogy az ember teljesen távol él a templomtól, még csak nem is vallásos neveltetésben részesül, még talán Bibliája sincs, ha van, akkor lehet, hogy a polcon van, és mégis van eset az életében, amikor Isten lelkének a szele megérinti, és megváltozik az élete. Ilyenekről is tudunk, akiknek nagy fordulat volt az életükben. A széltár arra fúj, amerre akar, nem tudjuk honnan jön és hová megy, de azt tudjuk, hogy fúj. És aki odáll Isten elé úgy, ahogy van, azt megérintheti, és elkezd munkálkodni benne. És erről beszél Jézus, amikor azt mondja, hogy senki sem láthatja meg az Isten országát, csak ha lélektől és víztől, az már a keresztségre utal, nem születik újonnan. Nikodémus itt még a beszélgetés befejezésénél nem tudjuk, hogyan reagált, beszélgetett, próbálta feldolgozni, de valószínűnek tarthatjuk, hogy ő aztán később Jézus követője lett. És azoknak a sorába került, akik farizeusként, hiszen ilyenek is voltak, Jézus követői lettek. Talán támogatták is még az apostolokat, amikor hirdették az igét. Talán ezért került bele név szerint a Bibliába, hiszen aki név szerint került bele, az ott később is fontos szerepet játszhatott a kereszténységben. Nikodémusnak tehát ez az éjszakája, ez az éjjele, amikor közelebb akart kerülni Jézushoz, akkor Jézus által valóban közelebb is került Istenhez, a lélek által. És ez a Szent Háromság titka. Jézus mondja, hogyan kerülhetünk Istenhez közelebb, és a lélek, amely fúj, amerre akar, elvégzi bennünk, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, egészen közel, ahol így szólíthatjuk meg, én Uram és én Istenem. Amen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy egy idős ember éjszakai beszélgetésébe mutattál meg néhány mondatot, néhány képet, és köszönjük, hogy ebben mi is felismerhetjük önmagunkat. Eszünkbe juthatnak az éjszakák, amikor nehezen tudunk elaludni, vagy felébredünk, amikor kérdések, feladatok, nehézségek vagy szomorúságok foglalkoztatnak bennünket. Köszönjük, hogy arra fordítod a tekintetünket, hogy ilyenkor lélekben menjünk oda Jézushoz mi is. Hogy ő válaszoljon, ő csendesítsen el, ő irányítsa a gondolatainkat. Ahogy ennek a Nikodémus nevű embernek is irányította a gondolatait az újjászületés felé, hogy közel kerüljön az Atyához, hozzád, Urunk. Segíts meg, hogy mi is, úgy, ahogy vagyunk, oda tudjunk állni elé. Abban a mesztelenségben, ahol nem viszünk magunkkal semmit, úgy, ahogy vagyunk, ott állunk előtted, és kérünk, munkálkodj bennünk. Lelked által formálj, szűj újjá, hogy meglássuk a mennyet, meglássuk az Isten országát. Adj türelmet, hogy tudjunk várni, és adj alkalmakat, ahol az Isten lelkének a fuvallata elé tudunk állni. Gyülekezetben, otthon, családi közösségben. Kérünk téged, így munkálkodj a mi gyülekezetünkben is, és így állj meg bennünket. Imádkozunk hozzád a betegeinkért, Urunk, akik kórházban vannak, vagy akik otthon vannak. Sebeket hordoznak, kérünk, légy gyógyítójuk. Imádkozunk hozzád a gyászolókért, akik emlékeznek és gyászolnak. Te tudsz vigasztalni, vigasztald őket. Az elesettekért, az árvákért, az özvegyekért imádkozunk, kérünk, segíts meg őket. Külön imádkozunk most a konfirmandusokért és a konfirmációért, amely az ezt követő istentisztelet után lesz itt a templomunkban. Kérünk téged, áld meg az ifjú konfirmandusokat, áld meg az istentiszteletet, áld meg az ő útjukat, és add, hogy a te utaidon, a te ösvényeiden haladjon az lépésük, és ne térjenek arról le se jobbra, se balra. Kérünk, szaporítsd a te seregednek számát, a nyájat, az üdvözülőkkel, és légy mindannyiunknak őriző pásztora. A te szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Ismerjük az ige tanítását, testvéreim, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége maradjon mindannyiunkkal. Ámen. Ahogyan azt hallottuk, kedves testvéreim, a
járvány miatti korlátozások vezettek ide, hogy külön kell tartanunk a konfirmációt, bár nagyon szerettük volna, ha együtt a gyülekezet közösségében ünnepeljük meg ezt a szép ünnepet, de a létszámra való tekintettel ezt nem tehettük meg, és most az istentiszteletet követően 12 órától lesz a konfirmáció. 6 fiatal fog konfirmálni, egy lány és 5 fiú, és úgy hirdettük meg, hogy a családtagok, a rokonság, illetve az érdeklődő testvérek közül, aki szeretne ott lenni, vagy a presbitériumnak a képviselőtében, a szeretettel várjuk. Ezen az istentiszteleten az eddigiekkel ellentétben, vagy a szokásokkal ellentétben az úrvacsorát is kiszolgáljuk, hiszen a általában pünkösd előtt szokott lenni az ünnepi konfirmáció és pünköskor az úrvacsora. Ezt most összekapcsoltuk, úgyhogy 12 órától az úrszentasztalát megterítjük, és a konfirmandusoknak is, és a jelenlévő testvéreknek is kiszolgáljuk az úrvacsorát. Délután 4 órától lesz a délutáni istentisztelet, a ránk következő héten pedig a szerdai istentisztelet a megszokott időpontban 6 órakor kezdődik, és jövő vasárnap egy hét múlva 10:30-kor kezdődik az istentisztelet. Reménység szerint változnak az előírások, és valamivel enyhébb lesz az előírás. Kérem a kedves testvéreket, hogy legyenek szívesek ezt figyelemmel kísérni. Egyelőre még mindig korlátozás van, de ez a korlátozás ennyire enyhébb, és ebben reménykedünk mi is, hogy jövő héten már többen is bejöhetnek a templomba, a korlátozás egyre jobban enyhülhet. Felhívom még a kedves presbiter testvérek figyelmét, hogy jövő héten, kedden 5 órától presbiteri gyűlést tartunk. Egyelőre úgy hirdetem, hogy itt a templomban. Isten legyen gyülekezetünknek továbbra is őriző pásztora. Áldás békesség a 245. dicséretnek az első és az utolsó versével fejezzük be az Isten tiszteletünket.